Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
Már is folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja, a napi gazdasága a Portfolio.hu és az Erste Bank közreműködésével. A következő percekben egyebek mellett arról is hallhatnak, hogy új típusú lakossági államkötvények kerülhetnek a piacra. Hamarosan elmondjuk az összes részletet, amit csak tudni lehet ezzel kapcsolatban. És körülbelül 10 perc ma ismét kapcsoljuk tőzsdei szakértőinket, hogy beszámoljanak arról, miként alakult a kereskedés a nyitás óta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ.
A stúdióban már is itt van velünk Hőnyi Gyula, a napi gazdaság szerkesztője. Szervusz, jó reggelt! A mai lapszámban olvasható egy érdekes összeállítás, ugye az elmúlt napokban többször lehetett hallani az öt kulcsos áfáról. Mit sikerült ez ügyben kiderítenetek?
Szervusz, jó reggelt kívánok! Beszéltünk kereskedelmi szakértőkkel, beszéltünk adószakértőkkel, és megpróbáltak egyszerű módon megközelíteni az öt kulcsos tervezett vagy vélt öt kulcsos áfarendszer előnyeit. Hát ugye legutóbb Orbán Viktor vette védőszárnyai alá az öt kulcsos adót, és hát sajnálatot fejezte ki, hogy az Európai Unió nem nagyon támogatná. Tehát ugye a cél az az, hogy legalábbis a kormány célja az az, hogy szociális úton közelítse meg a dolgokat, és hát például mondjuk a luxus árucikkeknek magasabb áfája lehetne, míg mondjuk a tej, kenyértermékeknek pedig alacsony lenne.
És véletlen mi tartodna például a luxus cikkek kategóriájában, mert ha jól emlékszem, akkor Matolcsi György már korábban is felvetette a luxus cikkek magasabb áfa kulcsát, és akkor is latolgattak az újságírók, és megpróbálták feltérképezni, hogy ez milyen kört érinthet.
Igen, ez egy jó kérdés. Hát egy fogyasztási adóban megállapítani, hogy mi az, ami luxus cikk, és mi az, ami nem luxus cikk, az meglehetősen nehéz. Hát vegyünk egy nagyon egyszerű alapot. Tehát mondjuk egy babakocsi van mondjuk 45 ezer forintért is, de van 250 ezer forintért is. Tehát mondjuk egy 250 ezer forintos babakocsinál, ugye én szerintem az luxus cikk, de például mondjuk az alapelv az lenne, hogy mégis az ugye a gyereknek kell, tehát az nem tekintető luxus cikknek, de az alacsony áfa kategóriában épp például mondjuk egy ilyen luxus cikket támogatna a kormányzat. Miközben például olyan családoknak, amelyeknek például mondjuk egy 7 személyes autót kell fenntartani, aminek az ára az meglehetősen drága, az például egy magasabb áfa kulccsal sújtanák. Tehát mondom, nehéz megállapítani, hogy mi az, ami jelen pillanatban luxus, és mi az, ami nem.
Említetted, hogy ez az öt kulcsos áfa viszont uniós direktívákba is ütközik, vagy uniós elveket is sértene? Tehát véletlenül ezt az unió nem nagyon engedni?
Hát nem nagyon. Ugye erről már volt szó az Európai Unióban is, hogy a luxus cikkeknek magasabb áfát kellene, és azt hiszem a Magyarország ebben élen járt, de nem nagyon akaródzik, és mondom pont az ilyen alapelvek miatt, hogy mi az, amit luxusztiknek tekintünk, és mi az, amit nem. Illetve hát ugye még azért az hozzátartozik, hogy a magyar adórendszer sem támogatja az öt kulcsos áfát, például mondjuk az Európai Unió áfarendszere sem. És ami még nagyon fontos, hogy hát ugye egy áfarendszer minél kevesebb kulcsból áll, annál egyszerűbb. Minél több kulcs van, annál bizonyosabb, hogy ez nagyon komoly elszámolási problémákat okoz azoknál, akik ezt használják. De emlékezzünk vissza, hogy ugye most bevezettek olyan fogyasztási adókat, ami például mondjuk a cukrászatokat úgy érintette, hogy külön áfa vagy külön fogyasztási adó illeti az ott fogyasztott termékeket, külön az elvitt termékeket, és külön azokat, amikben mondjuk magasabb cukor vagy kakaó tartalma.
Ez egy könyvelési bravúr kell ahhoz, hogy egy cukrászat ezeket nyilván tartsa. További részletek a mai napi gazdaságban. Hőnyi Gyula, napi gazdaság, köszönöm szépen. A telefonvonalban Gerős Tamás, a napi gazdaság munkatársa. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Új típusú lakossági államkötvények kerülhetnek a piacra, erről is olvashatunk a mai napi gazdaságban. Mit lehet tudni a részletekről?
Hát a részletekről ugye még keveset, annyit tudunk, annyit látunk az elmúlt hetek eseményeiből, hogy a magyar kormány stratégiájába egyre nagyobb szerepet kapnak a hazai megtakarítók, és hát ugye erre több oka is van a magyar gazdaságpolitikának, hogy rátámaszkodjon a a hazai megtakarításokra, hiszen ugye egyfelől van az IMF körüli bizonytalanság, másfelől ugye elég komoly lejárataink lesznek, devizában és forintban is, tehát úgy néz ki, hogy a közeljövőben szükség lesz egy meglehetősen likvid forint piacra, és hát meg kell nyerni a hazai megtakarítókat, ugye nagyon éles verseny van a bankokkal szemben elsősorban. Bizonyos sikereket már eddig is elkönyveltek ezen a területen, ugye például egy infláció követő változó kamatozású kötvénysorozat volt az, amit több sorozatban az elmúlt években kinyomott a adósságkezelő központ, és hát ennek a sikerén felbuzdulva úgy tűnik, hogy most valamilyen új típusú, szintén változó kamatozású állampapír jelenhet meg. Azt rebesgetik a madarak, hogy ennek rövidebb lesz a futamideje, tehát ugye ezzel lehet több megtakarítót is megszólítani. Az eddigi inflációkövető kötvénysorozat ilyen 3-5 éves lekötést jelentett a befektetőknek, nem tudjuk mennyire rövidítik meg, az is lehet, hogy éven belül, tehát egy ilyen diszkont kincstárjegyhez hasonló formájú állampapírról lehet szó, és hát azt sem tudjuk, hogy pontosan ez mit fog követni, hogyha változó kamatozású lesz, követheti ez is szintén az infláció, de az is lehet, hogy ez például a jegybanki alapkamathoz mérik, tehát annak a változására fizet esetleg valamilyen felárat a kibocsátó, és ezt lehet akkor akár ilyen fél éves ütemben megújítani.
Gondolom azért is érdekesek ezek a kondíciók és ezek a feltételek, mert a múlt héten ismét olyan 9% körüli kamaton értékesített államkötvényeket az államadóságkezelő központ a külpiacokon, tehát akkor nagyon érdekes, hogy mondjuk ehhez a 9%-hoz vagy a 9%-kal összevethető-e majd valamilyen formában az új típusú lakossági államkötvénynek a kondíciója vagy a kamata.
Hát igen, ugye a 9%-os hozamokat általában hosszabb lejáratok után fizeti a magyar állam, tehát éven túli, de akár 3-5 éven túli adósságai után. Leginkább én ezzel az infláció követő kötvénnyel hasonlítanám össze, hogy ez a prémium kötvénycsalád, aminek ez ugye változik a kamatozása, de egyébként elég szép kamatot fizet, ugye ezt az inflációhoz mérik, és afölött fizet 3-5x%-ot attól függően, hogy melyik sorozatban sikerült a kisbefektetőt megbeszállni, de hát ugye Magyarországon jelen pillanatban viszonylag magas szinten van az infláció, 5% fölött, ami azt jelenti, hogy az éves hozam igazából, amit itt el lehet könyvelni, az 10% körüli, a fölött is lehet. Nyilván ezért népszerűek ezek a termékek, ugye alapvetően, ha nemzetközi piacokat nézzük, akkor nagyon alacsony kamat környezetben vagyunk. Nyilván ilyen értelemben van valamilyen kockázat, amit fut a befektető, hogyha magyar állampapírt vesz, de mégis az emellett elérhető hozam az olyan szép, hogy bevállalhatóak ezek a kockázatok, de természetesen ezeket nem szabad elfelejteni, főleg ugye itt az IMF tárgyalások körüli bizonytalanságok miatt, azért elég komoly mozgások várhatók még a forint piacon. Részben ezt egyébként azzal is ellensúlyozhatják a befektetők, hogy ugye rövidebb futamidőre veszik meg ezt a papírt, tehát nem adott esetben 3-5 évet kell várni, ugye inkább ilyen hosszabb távon jelentkeznek komolyabban a kockázatok, hanem nagyon rövid időn, tehát mint egy diszkont kincstár, akár 3-6 vagy 12 hónap os ütemben lehet ezeket cserélni. Egyébként látunk is egy ilyen tendenciát, tehát gyakorlatilag mind a nemzetközi szintén, mint pedig a hazai befektetők terén inkább ezekre a rövid papírokra van nagyobb igény.
Gerőcs Tamás, napi gazdaság, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít, kit választ!
A jelenlegi 24 volán társaságból 6-7 regionális társaságot alakítanak ki a kormányzat, a MÁV ZRT-t pedig szétszedni alaptevékenység szerint, azaz személyszállítási és pályavasúti társaságra, az ingatlan vagyont pedig az állam kezelné tovább, mondta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára az Inforádiónak. Panuli Nédikó kérdezte Hegmanné Nemes Sárát.
Ehelyett a koncepció helyett egy optimalizált méretet próbálunk megcélozni úgy a volán társaságok, mint a MÁV esetében. Ez azt jelenti gyakorlatban, hogy a sok elaprózott jelenleg 24 volán társaság helyett regionális volán társaságok lennének, egy kb. 6-8 volán társaság, amely gyakorlatilag megfelelő ellensúlya lehetne annak a MÁV start személyszállítási társaságnak, amely gyakorlatilag a nagy MÁV alapfeladatát látja el. A MÁV átalakítását pedig akként gondoljuk, hogy az alapinfrastruktúra, amely a pályavasúti utat jelenti, visszakerül egy olyan vagyonkezelő költségvetési szervhez, amely gyakorlatilag optimálisabb módon és az önzett amortizációval nem terhelt módon tudja kezelni, üzemeltetni ezt a vagyont. A nem alapinfrastruktúrához kapcsolatban, nem sinek és a hozzá kapcsolódó létesítmények, hanem az összes többi ingatlan vagyon, ami egyébként állami vagyon, amely vagy úgy van az már nagy vagyonkezelésben, vagy tulajdonban, de úgy, hogy valamikor az állam apportálta a MÁF-hoz, ez a vagyon pedig visszakerülne az államhoz, a Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, ez aki megfelelő módon próbálna kezelni, hiszen a MÁF-nak nem az a feladat, hogy ingatlant kezelje, akár jóléti ingatlant, akár bérleményt, hanem személyszállítási üzletágban személyszállítási feladatokat lásson el. Tehát ez a MÁF személyszállítási üzletág lenne kellő ellensúlya az egyébként regionálisan nagyobb átett vállalattársaságoknak, amely ezzel együtt nem egy konkurenciát jelent egymásnak, hanem egy menetrendi optimalizálással együtt úgy véljük, hogy megtakarítást is jelent, és egy hatékony felhasználást. Van még kb. 30 olyan MÁV ZRT-hez tartozó nagy MÁV társaság, amelynek a helyzetét pedig majd ez a két nagy átalakítás, ami ugye a pályavasutat jelent és a személyszállítás, mellett meglátjuk, hogy melyik területhez érdemes kapcsolni, melyik területhez érdemes tenni. Maga a nagy MÁV ZRT pedig, mint elnyő, mint összefogó holding egyre kisebb lesz, és a feladatai most elsősorban az átalakításra fognak korlátozódni.
Ezeket az átalakításokat akkor végezhetik, hogyha a most lejáró hiteltartozásokat rendezi valamilyen módon a kormány, ugye elhangzott, hogy 36 milliárdra például idén szükség van a MÁV-nál.
Ezeket az adósságokat nem biztos, hogy vissza kell fizetni, sőt nem is arról van, hogy vissza kell fizetni, csak a lejárókat természetesen, hanem egy megfelelő konszolidáció után adott esetben kezelni az állam ezeket az adósságokat. Tehát ez nem függ össze vele, de mindenképpen időben meghatározza azt, hogy milyen ütemezésben tudjuk ezt meglépni.
Mikor, mit fognak csinálni, van-e valamilyen tervezet erre?
Június 30, tehát ez év közepe az, amikor el kell döntenünk azokat az átalakításokat, hogy milyen módon, milyen szervezeti keretekben is, mely volántársaságok fognak átalakulni regionálissá, és mindenképpen addigra el kell döntenünk, hogy a MÁV vagyon és a MÁV átalakítás milyen ütemezésben fog megtörténni, de akkor már azt azért tudni fogjuk, mint első tulajdonosi döntés, hogy a MÁV starthoz kapcsolódó MÁV társaságok helyzete hogy alakul, hogy a volánbusz, mint önmagában 100%-os állami cég helyzete hogy alakul, és ugye ahogy mondtam, az egyes területi elv alapján helyezkedő volántársaságokból melyek lesznek, amelyek átalakulással, egybeolvadással regionális volántársaságok lesznek. Tehát ez év közepére mindenki fog derülni, és ez év végére amit tudunk, szeretnénk is végrehajtani belőle.
Helymoni Nemes Sárát, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója az Erste Bank. Számít két választ.
És az üzleti reggeli végén pillancsunk körbe még egyszer a fontosabb piacokon. Nézzük először, hogy mi történt a forint piacon. Weinhardt Attila, portfolio.hu. Szervusz, köszöntelek ismét. Merre tart a forint?
Köszöntelek ismét és a hallgatókat is. Egy kicsit távolodni tudott a 300-as szinttől az euró, pontosabban a forint az euróval szemben, azzal összefüggésben, hogy úgy tűnik a nemzetközi befektetői hangulatromlás is kezd megállni. Most 299 közelében mozognak a bankközi devizapiacon az euróval szembeni jegyzések. Egy svájci frankért 249 forintot kell nagyjából adni, és egy dollárért 229,5 forintot nagyjából.
Weinhardt Attila, portfolio.hu, köszönjük szépen, és akkor nézzük, hogy mi a helyzet a tőzsdén. Barát Tibor Erste befektetési ZRT, üdvözlöm ismét, mínuszban vagyunk-e továbbra is?
Jó reggelt kívánok, így van, továbbra is csökkenünk, bár a napi mélyponton már túl vagyunk, ahogy csak ugye a forint esetében is láttuk, jelenleg 80 pontos bukszindes esés van, tehát ez egy 0,45%-os csökkenésnek felel meg, és a ezen belül a legnagyobb mértékű csökkenést az OTP részvényénél láthatjuk, itt egy 1%-os esés van, 3340 forint, 0,5%-os esik a MOL részvénye, egy 75 forintos mértéke, 17.025 forintra, a pénteki zárószintjén található a Magyar Telekom, ami 550 forint jelenleg, és a Richter Gedeon részvénye pedig még növekedni is tudott, ő 36.950 forint, ami ugye jó, hogy az európai piacok lassan ugye nullába jönnek föl, ez segítette a magyar piacot is ahhoz, hogy el tudjunk mozdulni a napi mélyponthoz képest felfelé.
Barát Tibor Erste befektetési ZRT, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta az Erste Bank. Számít, kit választ!